Kedves hallgatóink, elérkeztünk a jelenések könyve sorozatban a 7 utolsó csapáshoz, amely két részből áll. Jelenések könyve 15. fejezetében van ehhez egy külön bevezető látomás, és a 16. fejezet tartalmazza magát a 7 utolsó csapást. Mielőtt felolvasnám a bevezető látomást és a 7 utolsó csapást, azzal a kérdéssel kezdeném, hogy a Bibliában csak itt van szó arról, hogy az emberiség történelme így fog befejeződni? Tehát ezzel a 7 utolsó csapással? Vagy pedig ez a Bibliának nagyon sok helyütt megszólaló tanítása, csak itt van benn sorban egészében ez a 7 utolsó csapás. Két dologra hívom fel a figyelmet, két nagyon híres igehelyre. Az egyik Jézus Krisztus életéből való, talán sokan emlékeznek arra, amikor Jézus itt az északi országrészben, Názáretben fellépett, Galilea Názáret nevű városában, ahol ő felnevelkedett, és a kezébe adták Ézsaiás próféta tekercsét, és kinyitották ennél a helynél. Ézsaiás könyve 61. fejezet első két versénél nyílott ki a tekercs, Jézus azt felolvasta, és hogyan magyarázta, ez Lukács evangélium a 4. fejezet 18. és 20. versei között van megörökítve. Ugye ez az ószövetségi profécia úgy hangzott, Jézus kezébe vette a tekercset, és így olvasta, hogy az Úr lelke van én rajtam, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem, hogy a betegeknek gyógyulást, és folytatta tovább így felsorakoztatva, hogy hirdessem az Úr jókedvének esztendejét, és itt a tekercset behajtotta. Ha valaki visszalapoz Ézsaiás könyve 61. fejezetéhez, ott a mondat így folytatódik, hogy hirdessem az Úr jókedvének esztendejét és igazság szolgáltatása napját. Ezért rajzoltam így a térképen, illetve ezen a kis egyszerű vázlatrajzon, hogy az egész történelmünk az Isten jókedvének esztendeje, ez a fehér csík. De lesz majd a történelem végén, ez a kis vörös jel jelzi az utolsó 7 csapást, az Isten igazság szolgáltatása napja. Vagyis a Bibliának ez egy alapvető tanítása, hogy Isten a történelemben nem ítél. A történelemben nagy gazemberségek történtek meg, és egyre inkább nagyon nagy gonoszságok fognak megtörténni, de Isten nem ítél. Istennek a terve nem az elítélés, nem a kárhoztatás, hanem minden embernek a megmentése. Az egész történelmünkön végighalad az Isten kegyelme, Isten figyelés hallgat, és Isten mindenkit meg akar menteni. De még az emberi történelem keretein belül elérkezik egy rövid időszak, ami annyira rövid időszak, mint körülbelül ugye a zsidók 360 napban számolták az évet, mint az egy nap aránylik a 359-hez. Az Isten jókedvének esztendeje az egész világtörténelem, de lesz egy nap a történelem végén, egy rövid időszak, amely az igazság szolgáltatása napja lesz. Vagyis miért van erre szükség? Erre azért van szükség, mert Isten bemutatja, hogy a világ mivé lett volna, ha ő a kegyelmével nem tartotta volna fenn ezt a bűnös világot, ha ő hagyta volna a világot sorsára, akkor a világ már régen összeomlott volna, de Isten ezt egyszer megmutatja, hogy hogyan omlik össze a világ. Mondom, már az egész történelemben megtörténhetett volna ez az igazság szolgáltatás napja, de Isten vár, figyel és hallgat, kegyelmet ad minden embernek, de nehogy megtévesszen ez bennünket, a gonoszság erői ezt a földet már szétszették. Ha az Isten nem tartaná fönn, ez a föld már összecsuklott volna. Isten majd megmutatja az igazság szolgáltatás napjában, milyen a föld összecsuklása. Tehát ez a rövid időszak az összes eddig elkövetett bűnöknek a szükségszerű következménye, a történelem maga hozza ezt magával, és Isten ezt a pillanatot a történelmünk keretein belül meg fogja mutatni. Sofóniás prófétát idézem, de idézhetném az összes ószövetségi prófétát, mert ahol tetszenek olvasni az ószövetséget, és ezzel a kifejezéssel találkozunk, hogy az Úr napja, vagy az Úr nagy napja, vagy ama nap, ez kivétel nélkül mindenre a rövid időszakra vonatkozik. Ezért időszerű az ószövetséget olvasni, ezért fontos az ószövetségi prófétákat olvasni. Például most Sofóniást idézem, az első fejezet 14. és 18. versei között ezt a jövendőlést mondta, körülbelül 2600 évvel ezelőtt. Közel van az Úrnak nagy napja, közel van és igen siet. Az Úr napjának szava keserves, kiáltoz azon a hős is. Haragnak napja az a nap, szorongatásnak és nyomorúságnak napja, pusztításnak és pusztulásnak napja, sötétségnek és homálynak napja, felhőnek és borúnak napja. Kürtnek és tárogatónak napja a megerősített városok ellen és a büszke tornyok ellen. És megszorongatom az embereket, és járnak, mint a vakok, mert vétkeztek az Úr ellen, és kiontatik vérük, mint a por, és testük, mint a szemét. Sem ezüstjük, sem aranyuk nem szabadíthatja meg őket az Úr haragjának napján, és az ő féltő szeretetének tüze megemészti az egész földet, mert véget vet, bizony hirtelen vet véget a föld minden lakosának. Drámai a bemutatás, egyébként ha valaki ismeri a középkori európai irodalom egyik legnagyobb hatású versét, ami szinte minden európai rékviemben, halotti gyászzenében fölcsendül. Celánói Tamásnak a Dies Irae című versét. Babits rendkívüli erővel fordította magyarra. Ez innen származik, innen Sofóniás könyvéből. Babits fordításában az eleje így hangzik. A manap a harag napja, e világot lángba dobja, Dávid és Szibilla mondja. Mi írtóztató fog az lenni, ha a bíró el fog jönni, mindent híven számba venni. Amikor hallgatjuk ezeket a nagy zeneműveket, például Mozartnak a rékviemjét, vagy egyéb más nagy rékviemeket, ott a latin szövegükben ez a dies ire, dies illa, folvet seclum et favilla, Dávid, tészte Dávid cum Sibilla. Akkor ezt éneklik, akkor ez a Celánói Tamás vers hangzik el, és ennek az előzménye a Sofóniás könyve első fejezet 14. és 18. verse, ahonnan ez a középkori költő is az ihletet merítette. Tehát a Bibliának ez az egész könyvén átvonuló nagy tanítása, hogy Isten a minden embernek ad kegyelmi időt, a történelem is azért húzódik ilyen több évezredes történelemre, mert Isten késlekedik az ítélettel, de Isten egyszer szabadjára engedi a gonoszságot, és bünteti a gonoszságot. Ez a hét utolsó csapás. Ez a két dolog, amit meg kell róla jegyezni. A szabadjára engedett gonoszság ezt műveli, de Istennek közbe kell avatkoznia, mert hogyha Isten nem avatkozna közbe, akkor a gonoszság tombolna, és bizony senki nem maradna meg, mint ahogy a hét utolsó csapás idején Isten kimenekít embereket erről a világról, ahogy majd fogjuk olvasni a leírás során. Nos, hát ennyi bevezető után szeretném felidézni először a Jelenések könyve 15. fejezetét, mert mielőtt a hét csapásról a látomások elhangzanak, tehát előttünk szemléletes módon lejátszódnának, azelőtt van egy bevezető látomás. Ez így hangzik, nagyon rövid, 8 versből áll, de nagyon fontos és szükségszerű bevezető látomás. És láttam a mennyben más nagy és csodálatos jelet. Hét angyalt, akinél volt a hét utolsó csapás, mert ezáltal teljesedett be az Istennek haragja. És láttam úgy, mint üvegtengert tűzzel elegyítve, és azokat, akik diadalmasok a fenevadon és az ő képén, és bélyegén és az ő nevének számán, láttam állani az üvegtenger mellett, akinek kezében találtattak az Istennek hárfái. És énekelték Mózesnek, az Isten szolgájának énekét, és a báránynak énekét, ezt mondván. Nagyok és csodálatosak a te dolgaid, mindenható Úristen. Igazságosak és igazak a te útaidó szente királya. Ki ne félne téged, Uram, és ki ne dicsőíteni a te nevedet, mert csak egyedül vagy szent. Mert eljöttek mind a népek, és lehajoltad előtted, mert a te ítéleteid nyilvánvalókká lettek. És ezeknek utána láttam, és íme megnyittatott a mennyben a bizonyságtétel sátorának temploma, és kijött a templomból a hét angyal, akinél a hét csapás volt, tiszta és fehér gyolcsba öltözve, és a mellüknél aranyövekkel körülövezve. És egy a négy élőlény közül adta a hét angyalnak a hét aranypoharat, amely az örökkön örökké élő Istennek haragjával teljes volt. És megtelt a templom füsttel az Isten dicsőségének és erejének miatta, és senki a templomba be nem mehetett, míg nem a hét angyal hét csapása bevégeztetik. Tehát amikor ez a bevezető látomás föltárult János apostol előtt, akkor egy mennyei képet látott, ugye az üveg a tisztaságot és hát a hatalmas értéket jelképezi, az ókorban az üveg ugyanolyan érték volt, mint az arany, és látta a mennyet a maga tisztaságában, és látta ott azokat az embereket, akik a hét csapást túlélték, akik tehát élve menekültek ki ebből a hét csapásból, és megszólal egy mennyei kórus, hogy nagyok és csodálatosak a te dolgaid, mindenható Úristen, igazságosak és igazak a te útaid, ó szente királya, ki ne félne téged, és ki ne dicsőíteni a te nevedet, mert egyedül te vagy szent. És miután a pozitív dolog elhangzik, hogy igenis lesznek emberek, akiket Isten megment a hét csapásból, és ez nem lesz véletlen, hogy kiket, azután egy újabb jelenet tárult János apostol elé, megjelent a hét angyal pohárral a kezükben. Már elhívtam a kedves hallgatók figyelmét, hogy ha az ember valami csapásról értesül, vagy valami ítéletről, akkor önként tenül valami fekete szín jut az ember eszébe. De itt fehér ruhába voltak öltözve, tiszta ruhába voltak öltözve az angyalok, melüknél aranyövvel voltak körülövezve. Tehát ez a szín szimbolika, világos utalás tartalmaz arra, hogy nem arról van szó, hogy Istennek elfogyott a türelme, nem arról van szó, hogy most Isten ítél, eddig jó volt, eddig kegyelmes volt, most meg ítél. Az Isten ítéletében ugyanolyan kegyelem van, és ugyanolyan szeretet van. Mert amikor az Isten ítél, akkor egyrészt nem rögtön és nem hamar ítél, hát igazán jerezve van, hogy több ezer évig várt az Isten, és halasztotta az ítéletet. Másrészt az is jelzés kap, hogy Isten mindenkinek minden lehetőséget fölajánl a megváltozásra, tehát minden emberből lehet más ember. Ha valaki nem lesz más ember, ha valaki nem lesz önző emberből szeretetteljes ember, amire az Isten megad minden erőt és képességet, akkor az Isten részéről az ítélet kegyelem megszabadítja azokat az élettől, akik nem akarnak élni. Tessenek ezt végig gondolni. Én nem szívesen használom ezt a csúnya hasonlatot, de kénytelen vagyok mindig ezt a nagyon nem ideillő hasonlatot használni, hogy az állatvilágban is a veszett állatokat általában leszokták lőni, és ezt senki nem tartja kegyetlenségnek. Mert ha nekik rossz az élet, ha nem akarnak élni, hát akkor meg kell szabadítani azt a rókát is, vagy azt az állatot is az élettől. Ez a szeretet, nem az, hogy hagyom ott vergődni, másokat is megmar, meg magának sem igazi az élet. Tehát, hogyha az állatvilágban mi is ezt így gyakoroljuk, mondom, azért nem szép ez a hasonlat, mert mi azért sokkal magasabb rendűk vagyunk az állatoknál, de az ember világra nézve csak annyit tessenek megragadni ebből a hasonlatból, hogyha egy ember nem tud már jót tenni, ha egy ember nem tud célszerűen élni, a másik embert semmibe veszi, a másik ember csak arra jó neki, hogy nyerészkedjék, vagy a víz alá nyomja, hát akkor az Isten részéről az, hogy közbeavatkozik, hagyja a bűnt kiszabadulni a palackból, és rögtön megsemmisíti a palackot, ez az Isten részéről ugyanolyan szeretet, tehát ezért jelenik meg a hét utolsó csapás angyal a fehér ruhában, és aranyövvel körülvezve. Nehogy úgy gondoljuk, hogy Istennél ez bosszúállás. Hát az Isten akkor engedje azt, hogy ez a végtelenségig menjen. Az Isten megmutatja azt, hogy hova vezetne az emberiség útja, ha ő levenné kezét az emberiségről. Itt leveszi. Eddig nem vette le, mert ha levette volna, mondom, a mai napot már nem értük volna meg. De amikor Isten egyszer megmutatja, hogy levettem a kezemet, emberek lássátok, hogy hova megy a ti garázdálkodásotok. Ezt is egy környezetvédelmi kiadványban olvastam, nagyon megtetszett, és én kiadtam egy kis füzetet a Biblia az ökológiai válságról, és ezt teljes terjedelmében ebben a könyvben, mint fejezetet elhelyeztem a bibliai proféciák korunkról szóló könyvben, Biblia az ökológiai válságról, és azt mondja az egyik környezetvédő, hogy milyen meghatározást találjunk a mai civilizációra. Nagyon tetszik nekem ez a meghatározás. Olyan civilizációban élünk, kedves hallgatók, és ez a meghatározás most következik, amely a nyersanyagot a lehető leggyorsabban hulladékká alakítja át. Ez a mi civilizációnk. Dicső civilizáció. Kizsákmányolni a földet, amennyire csak lehet, a nyersanyagot a lehető és úgy feldolgozni, hogy az autót nehogy 10 vagy 20 évig tudjuk használni. 3-4 éves korában az már kezdjen tönkre menni, az dobják el, de ugyanígy csináljanak mindenféle ember gyártotta eszközzel, a lehető leggyorsabban a nyersanyagot hulladéka. Hogy hova tesszük a hulladékot? Hogy annak matematikailag, mértanilag nincs helye, hát kit érdekel? Kit érdekel, hogyha ezzel nagyon meg lehet gazdagodni? Ki akarja, hogy az unokák vagy a dédunokák lássanak valamit? Senki, hiszen az emberiség ma a mának él. Felhívnám a figyelmüket, hogy vannak nagyon jó környezetvédő kiadványok. Mi is terjesztjük a Világhelyzete című kiadványt, most jelent meg a Világhelyzete 2005. Tessenek megvásárolni, ne nekem higgyenek, egy független amerikai intézet minden évben közzéteszi, hogy a világ neuralgikus pontjai hol vannak, a fegyverkezés, a környezetszennyezés, a vizek elszennyezése. Ők soha nem említik a Bibliát, se a hét utolsó csapást, hanem nem is tudnak róla. Ki beszél ma erről? Mondom, amikor én 20 évvel ezelőtt kezdtem erről írni, egyszer például egy professzorral közösen írtunk egy tanulmányt, hát mindenki őrültnek titulált bennünket, hogy miért kell huhogni és miért kell a vészharangot megkondítani. Hát sajnos 20 év alatt szinte minden beteljesedett. Nem azért, mert mi mondtuk, a Bibliában benne van, mi csak azonosítottuk. A fejünkhöz kaptunk, és azt mondjuk, hogy talán már itt vagyunk, már nagyon az előszobájában vagyunk annak, ami teljes erejével a világra fog zúdulni. Az ötödik angyal is kitöltötte az ő poharát a fenevad királyi székére, és lőn az ő országa sötét, és rágták az ő nyelvüket a kín miatt, és káromolták a mennyistenét, és az ő kínjaik és fekélyeik miatt, és meg nem tértek az ő cselekedeteikből. Az Istennek tulajdonítják a rosszat. Az Istent okolják a csapásokért. Ugye 180 fokos eltérés ahhoz képest, amit az Isten mond, az emberiség tényleg két csoportra válik. Az egyik csoport az látja okokozati összefüggésében, hogy mi történik, mert megtért, mert az Istent elfogadta. A másik csoportban minden felborul, és valami tehetetlen düvel fordulnak Isten ellen, és most jön a hatodik csapás. A hatodik csapás azért a legfélelmetesebb, azért a leghosszabb, és azért kapott külön nevet, hogy Armageddon, mert nem csak Isten ellen fordulnak, mert hát ha Isten ellen fordulnak, mit tudnak Istennel tenni? Nem tudnak a mennybe fölmenni és megölni az Istent, de a hatodik csapás elmondja, hogy itt a földön az Isten követőivel szembe fordulnak, és őket okolják a csapásokért, és a hatodik csapás, az Armageddon azért a legfélelmetesebb, mert itt nyújt a Biblia a legmélyebb betekintés abba, hogy miféle zűrzavar lesz a mi földünkön, és miféle igazságtalanság keríti hatalmába a föld lakosait, amikor azokat akarják megölni, akik nem felelősek a csapásokért, akik éppen hogy nem felelősek, tehát ártatlanok ezekben a csapásokban, azokat fogják okolni a csapásokért. Hogy ezt megértsük, most ez a kicsit hosszabb, 4-5 versből álló kijelentést minden jelképénél fogva azonosítanom kell, mert ennek az Armageddonnak a körvonala is felsejlenek, ehhez se vagyunk már távol. Nagyon közel van már ez is. A 12. és 16. versben van az armageddoni leírás. A hatodik angyal is kitöltötte az ő poharát a nagy folyóvízre, az Eufráteszre. És kiszáradt annak vize, hogy a napkelet felől jövő királyoknak út készítessék. És láttam a sárkány szájából, és a fenevad szájából, és a hamis próféta szájából három tisztátalan lelket kijönni, a békákhoz hasonlókat. Mert ördögi lelkek azok, akik jeleket tesznek, akik elmennek a földnek és az egész világnak királyaihoz, hogy egybegyűjtsék azokat a mindenható Isten ama nagy napjának viadalára. Íme eljövök, mint a tolvaj. Boldog, aki vigyáz és őrzi az ő ruháit, hogy mezítelenen ne járjon, és meg ne lássák az ő rúdságát. Egybegyűjtötték azért őket arra a helyre, melyet zsidóul Armageddonnak neveznek. Na itt van a híres Armageddon. Említettem a kedves hallgatóknak, hogyha Amerikában élnénk, és az elmúlt 20 évet végigéltük volna az Egyesült Államokban, én megköszönöm, hogy nem ott éltem végig az elmúlt 20 évet, Ott volt időszak, amikor minden nap Armageddonról beszéltek. Reagan elnököt kétszer választotta meg Amerika népe a 80-as években elnöknek, egy kivételével minden választási beszédében Armageddont említette. Ez volt a talizmán, ez volt a kulcsszó. Armageddon. Amerika készül az Armageddonra. Mit értett ezen a 80-as években, amikor még létezett a Szovjetunió? Reagan elnök, voltak neki baptista tanácsadói, különböző neoprotestáns tanácsadói, akik elmondták, hogy szerintük mi az Armageddon, majd mi is meglátjuk, hogy mi az Armageddon. Azt mondták, hogy most Izraelben van a megidói síkság, biztos a Biblia erre gondol, itt Észak-Izraelben, itt fog Amerika és a Szovjetunió összetűzni. Ezzel lelkesítette Amerika népét Reagan elnök, hogy megmutatjuk azoknak a kutya oroszoknak, hogy mi a demokrácia. Itt majd térdre kényszerítjük őket. Mi előttünk Izrael áll, az oroszok előtt az arab államok állnak, kipöckölődnek ezek az ütköző államok, a két nagyhatalom itt fog egymásnak menni. Ugye innen nézve érdekes az úgynevezett csillagháborús terv, Amerika nekilátott a fegyverkezésnek, az űr meghódításától fogva az egész föld fegyverkezésének is, és Amerika népét Armageddonnal bíztatták, hogy jön a dicső nap, az Armageddon, amikor a nyugati polgári liberalizmus megmutatja majd a kemény kommunizmusnak, hogy térdre foglak kényszeríteni itt ezen a tájékon. Reagan elnök szegény meghalt, eltelt azóta 20 év, Amerika népe megkérdezte, hogy mivel hitettek és laktattak bennünket 20 évvel ezelőtt, meg hol volt ez a jelenség, meg hol mentünk mi neki az oroszoknak, ugye már mindenki elfelejtette. Mint hogy a sajtó gondoskodik arról furcsa módon, hogy amit egy hete megírtak, már azt is felejtsék el. Mi ez, hogy Armageddon? Először ebből szeretnék kiindulni. Először is a Bibliához nagyon egyszerű képesség kell, olvasni kell megtanulni. Nem nagy dolog, mikor mondja ki, hogy Armageddon, amelyet zsidóul Armageddonnak neveznek. Tehát azt mondja, amelyet héber nyelven Armageddonnak neveznek. Tehát jelzi a Biblia, hogy kérem jelkép, le kell fordítani ezt a szót, hogy Armageddon. Tudni, az Armageddon annyit jelent, magyarra fordítva ez a héber szó, pontosabban Harmageddon, de a görögben ugye a szó elejé hát csak jelölik, tehát nincs H betű a szó elején, ezért mi a görög átírásban Armageddonnak olvassuk. Szó szerint héberül Harmageddon. A Harmageddon héber kifejezés annyit jelent, hogy Megiddó hegye. Megiddó hegye. Harm, Megiddó. Harmageddon, Megiddó hegye. Ha ránézzünk a térképünkre, akkor azt láthatjuk, hogy Izraelben ilyen hegy nincs, hogy Megiddó hegye. Ilyen nincs. Ez egy földrajzi kérdés. Tessenek elővenni bármilyen térképet, földrajzi történelmi térképet, Megiddó hegye nincs. Olyan viszont van, hogy van egy megiddói síkság, és a megiddói síkság északi, északnyugati és délkeleti részén van két hegy. Az északnyugati részén levő hegy a Kármel hegye, a délkeleti részén levő hegy, ami a megiddói síkságot itt lezárja, ez a Tábor hegye. Amikor a jelenések könyvét kapta János apostol Jézus Krisztustól, Jézus Krisztus világosan beszélt, Jézus soha nem köntörfalazott, és világosan mondta, hogy fordíts le ezt, héberül Harmageddonnak nevezik ezt az ütközetet. Vagyis Harmageddon Megiddó hegye, Megiddói síkság két oldalán van két hegy, de ezen a két hegyen valami két olyan rendkívüli dolog következett be, amiről Királyok első könyve 18. és 19. fejezete, illetve Bírák könyve 4. és 5. fejezete beszámol, ez a Bibliának két nagyon híres részlete. Tehát Jézus Krisztus felhívja János apostol figyelmét, hogy olyan lesz a történelem végén a hatodik csapásnál ez az összeütközés a világban levő jó és rossz erői között, amilyen volt egykor a Kármelhegyi ütközet és a Táborhegyi ütközet. Tehát mit csinál ilyenkor a bibliaolvasó ember, hogyha komolyan ad az Isten szavára, ha elfelejtette volna, visszalapoz ezekhez a fejezetekhez. Elolvassa a Bírák könyve 4. és 5. fejezetét, ami az időszámításunk előtti 13. századi történet. Elolvassa a Királyok első könyve 18. és 19. fejezetét, ami az időszámításunk előtti 9. században lezajlódó történet. Újra fölidézi ezt a két történetet, és megérti azt, hogy Jézus Krisztus miért hivatkozik vissza erre a két történetre, miért mondja, hogy ugyanez fog megismétlődni a történelem végén. Nem akarom a kedves hallgatókat fenntartani, hogy töviről hegyire elmondjam ezt a két történetet, de hát nagyon röviden vissza kell erre utalnom. Időrendben először, mi történt a Bírák könyve 4.-5. fejezete szerint a Tábor hegyén? Izrael népét állandóan fenyegették a betörő környező népek, és ebben az esetben egy hatalmas nép, amelynek a fővezéréről való elnevezése mind a mai napig közmondásszerű, a Sisera had. A Sisera serege, amit ma is így mondunk magyarul, Sisera had. Amikor ez a Sisera had rátört ide az országra, Debóra és Bárák, a bíró és a proféta asszony, ugye Bárák és Debóra, hadba szólította a népet. De a 12 zsidó törzsből, bár mindegyik fogadkozott, hogy jön a hazát megvédeni, tehát ez már így szokott lenni a földi történelemben, hogy nagyok voltak a fogadkozások, a 12 törzsből 2 ment el a hazát megvédeni. Zebulon és Naftali törzse. Amikor eljött ez a két törzs, hogy valamelyest összeszedett, összesen nem több mint 10 000 embert vonultatott fel az óriási túlerővel szemben, akkor Debóra és Bárák kapja Istentől az utasítást, hogy ne úgy ütközzenek meg a Sisera haddal, mint egy ütközetben, hanem menjenek föl a Tábor hegyére. Menjenek föl a hegycsúcsra. Ez körülbelül egy olyan 450-500 méteres hegy. Menjenek föl a hegycsúcsra. Még képtelenebbé válik a dolog, mert ha fölmegy ez a kis maroknyi hadsereg a hegycsúcsra, jön a Sisera had, jött is, körbekerítette a hegyet, körbekerítette, tehát úgy látszott, hogy megvan pecsételve a sorsuk. Mégis Isten azt mondta, hogy hitből engedelmeskedjenek, menjenek föl a hegy tetejére. És elkezdődött az ütközet, amit emberi számítás szerint csak a Sisera hadnak lehetett volna megnyernie. Ilyen körülmények között főleg. Hogy nyerte meg ezt az ütközetet Debóra és Bárák? A kicsiny izraelita hadsereg az óriási túlerővel szemben egy ilyen előnytelen helyzetből csatázva hogy nyerte meg? Azért kell mind a két fejezetet elolvasni, mert a 4. fejezet töredékesen mondja el a történetet. Az 5. fejezetben van Debóra és Bárák hála éneke, a Bibliának egyik legszebb költeménye. És onnan tudjuk a 4. fejezetet kiegészíteni, hogy mi is történt. Isten közbeavatkozott. Hogyan avatkozott közbe az Isten? Egyszerű módon. Úgy, ahogy Napóleon nem tudta meghódítani Oroszországot, úgy, ahogy Hitler nem tudta lerohanni Angliát, mert az egyik esetben jó nagy hó esett, a másik esetben köd volt, itt elkezdett esni az eső. Isten így javad. Elkezdett esni az eső. Az agyagos talaj fellazult, a Kíson patakja megáradt, és hiába jött a Sisera hada nagy vas szekereivel, ma így mondanánk, hogy páncélozott harci gépjárműveivel, de azok nem tudtak a vizenyőssé váló talajon rendesen mozogni, egymásnak mentek, széttörték egymást. Az Úr harcolt ellenük Siserával, az Isten küldött angyalokat, és egy ilyen természeti, kis egyszerű dolgot, hogy elerett az eső. És a maroknyi hadsereg legyőzte a borzalmas túlerőt, többet erről nem mondok, mert mindenki visszalapozhat, elolvashatja a Bibliából. Nekem a lényegért kellett ezt elmondani. Mi itt a lényeg? Hogy a nap 23. órája 59. percéig feszült a húr, és úgy tűnt, hogy Isten népe, Izrael népe elveszik. A 6. csapásnál is ez lesz. Úgy tűnik, hogy azok az emberek, akik hűségesek az Istenhez, el fognak veszni. Mindjárt rátérek, hogy miért. Úgy tűnik, hogy a túlerő le fogja győzni a maroknyi hívő sereget, de Istenben bízó emberekről van szó, és Isten soha nem hagyta cserben az ő benne bízókat. Isten az utolsó pillanatban, de közbeavatkozott. Ez ma is így van sokszor az életünkben, személyes életünkben, de ez a történelemben még inkább be fog következni. A történelem legvégén fog beavatkozni Isten akkor, amikor minden jel arra mutat, hogy itt Isten ügye elveszik. A föld képe elborul, a gonoszság szétterjeszkedik, káromolták az Isten, nem magukat tették felelőssé a csapásokért, azokat teszik felelőssé, akik nem részesek ebben, és őrájuk akarják vetni a kezüket, és hamis proféták serege vonul fel, ahogy a 2. történetből erről is képet nyerhetünk. Mert mi a 2. történet, a Kármelhegyi történet lényege? A 2. történet lényege az, itt a Táborhegy az egy ilyen pontszerű hegy szinte, mint hogyha azt mondom, hogy a Sákhegye. mondjuk hiába mondom, mert a ságot elhordták már, de tessenek elképzelni, ott Szeldömöl környékén van ugye a ság. A Kármel hegy az egy vonulat, az nem egy ilyen pontszerű képzelmény, ez egy hosszú vonulat, ahova Illés próféta felhívja Akháb királyt, és a 850 hamis prófétát, a Baál és Asera prófétákat az időszámításunk előtti 9. században. Miért? Azért, mert Illést azzal vádolják, hogy ő a nép megháborítója. Illés egyszem magában céltábla, de Isten azt mondja Illésnek, menj el a királyhoz, mondd meg a királynak, hogy a nép követeit hívja a Kármel hegyére, jöjjön az a sok hamis próféta is, akiket a király az asztalánál etetitat, és mutassanak be áldozatot a hamis próféták is, és te is majd bemutatsz áldozatot, és amely áldozatra tűz száll alá az égből, az egész nép láss, hogy az az igazi próféta. Egy nagy látványos jelenet, hogy akinek az áldozatát elfogadja Isten, az az igazi próféta, akiét nem az a hamis próféta. Illés fölhívja a királyt, a tömegeket, a nép képviselőit, azt az iszonyú sok, mert 850 hamis próféta az egy óriási létszám. 850 hamis próféta milliókat vezetett félre itt ebben az időszakban. És reggeltől délutánig övék volt a terep. Megépítették az oltáraikat, föltették az áldati állataikat, kurjangattak, mindenféle démoni erőket meg akarván idézni, hogy valami történjék, valami tűz szálljon alá az égből. Semmi nem következett be a hamis prófétáknak az örjöngésére. Délután ment fel Illés a hegynek a tetejére, egyszerű szavakkal Istenhez imát intézett, és Isten megmutatta, hogy ő az élő valóságos Isten. A megcsalatott embereknek, a hamis prófétáktól elszédített, félrevezetett embereknek egyszer csak nem tudták letagadni, hogy tűz szállt alá az égből. Tűz szállt alá az égből, megemésztette az Illés áldozatát. És az emberek előtt világos volt, hogy az Illés által képviselt Isten az igaz Isten. A többi pap is Istenről beszélt, de hát a többi pap hazudott. Ez lesz a történelmünk végén is. Istenről kevesen beszélnek, és sokan beszélnek hamis istenekről úgy, mintha azok istenek lennének, és sajnos a nagy tömegek nagyon hajlamosak mindig a hamisságot követni. A nagy tömegek mindig félrevezethetőek, de Isten világosságot fog gyújtani, de ahogy világosságot gyújtott Illés idejében, amikor ha Illés áldozatára nem szállt tűz alá az égből, széttépték volna Illést. Itt is a nap 23. órája 59. percében, ahogy itt Isten vizet bocsátott a Táborhegyére és környékére, ahogy itt Isten tüzet bocsátott a Kármelhegyre, isteni közbeavatkozás menti meg azokat az embereket a hét csapás idején, akikkel szembefordulnak a föld lakosai. Most, hogyha az Armageddonnak a jelentését, pusztán a szónak a jelentését látjuk, és idáig eljutottunk, akkor kedves hallgatók, vessük fel a kérdést, miért fordulnak a hatodik csapás idején olyan ádáz és tehetetlen düvel az igaz hívő emberek ellen a föld lakosai? Miért fordulnak velük szembe? Azért, mondja itt a proféciánk, mert láttam a sárkány szájából, a fenevad szájából és a hamis próféta szájából három tisztátalan lelket kijönni, a békákhoz hasonlókat, mert ördögi lelkek azok, akik jeleket tesznek, akik elmennek a földnek és az egész világnak királyaihoz, hogy egybegyűjtsék azokat a mindenható Isten ama nagy napjának viadalára. Említettem önöknek, hogy a világunkban borzalmas a sok gyilkosság, borzalmas a sok lopás, de a mai világban a legborzalmasabb, és itt is látjuk az előszelét a hatodik csapásnak, a hitetés. Az emberek szédítése, hitetése, már-már varázslással egyenértékű, teljes félrevezetése, hogy az embereknek ezt ígérnek, azt ígérnek, ez a jó, ezt csináld, ez van benned, ide járj el, arra fizes, stb. Tehát embereknek a lelkeinek a megzavarása. Az emberek össze-vissza kuszálás, hogy az emberek ne tudjanak már világosan gondolkozni. Minden ezt szolgálja a mai világban, a reklám, a média, amit akarunk a bölcsőtől a koporsóig. Egy dologra van föltéve a dolog, hogy úgy összezavarni az embereket, hogy azt se tudják, hogy fiúk vagy lányok. Ez a legborzalmasabb. Itt van három erő, a sárkány. Ki a sárkány? A sárkány Sátánnak a jelképe. Sátán iszonyatos erővel fog az okkult jelenségeken keresztül, az emberek befolyásolásán keresztül a világ színpadára lépni. Fenevad szájából. Fenevad minek a jelképe? A legfőbb vallási hatalomnak, Dániel könyve 7. fejezetétől fogva, Rómának a jelképe. A legerősebb vallás, a legátfogóbb, aki ma azt mondja, hogy milliárdokat tud egyesíteni, láttam a sárkány szájából, a fenevad szájából, hamis proféta szájából. Ki a hamis proféta? Aki egykor proféta volt, aztán nem folytatta tovább az útját, mint Bálám is, aki egykor igaz proféta volt, aztán hamis proféta lett. A hamis prófétaság minek a jelképe ebben az időszakban? Mi volt egykor Isten mellett? Mi szólt egykor Istenről hitelesen? És ki hagyta ott az Isten? Ki nem folytatta tovább az Isten evangéliumának a hirdetését? Róma után kénytelenek vagyunk megjelölni azt a protestantizmust, amely egykor prófétai nép volt Luther idejében, Calvin idejében, aztán az újólag feljött reformációs mozgalmak idejében, de a protestantizmus lényegileg a politikai hatalmakkal kötött szövetséget, a kereszténység mind a két része lényegileg a hitetésnek az eszközévé vált. Ezt mondja ki ez a vers. Sárkány szája, fenevad szája, hamis proféta szájából három tisztátalan lelket láttam kijönni, a békákhoz hasonlítok, az undorító tanítások, undorító ígéretek, undorító felültetései a tömegeknek és ígérgetések, ördögi lelkek azok, akik jeleket tesznek, akik elmennek a földnek és az egész világnak királyaihoz. Mit ért a Biblia királyokon? Politikai vezetőket. A vallások és a politikai erők összeköttetése, az egyházaknak és a politikai erőknek az összekapcsolódása, az egész földet beborítja ez a szövetség. És ez a szövetség hozza létre azt a jelenséget, amiről beszéltem a második angyali üzenetnél, ez maga a Babilon. A politikának és a vallásnak, a különböző erőknek az egysége, ezt érti a Biblia Babilonon. És a hatodik angyal, amikor kitöltötte az ő poharát, miért a nagy folyóvízre, az Eufráteszre töltötte ki? És mit jelent ez jelképesen, hogy kiszáradt annak vize, hogy a napkelet felől jövő királyoknak útkészítessék? Melyik nagy város feküdt az Eufrátesz mellett? Babilon. Melyik nagy város volt biztos abban az Ószövetség idején, hogy soha nem veszik be? Babilon. Melyik városról olvassuk azt, hogy már az ellenség ott volt a falai alatt? Na de ott folydogált az Eufrátesz, óriási szélességi folyó volt, tivornyát tartott inkább a babiloni király, úgy hívták, hogy Belsacár. Hol olvasunk erről? Dániel könyve 5. fejezetében. Annyira biztosak voltak, hogy Babilont nem veszik be, hogy inkább 1000 ember dőzsölt a királyi palotában, és itt a részegre magát, amikor a perzsák és a médek már ott voltak, kőhajításina, csak hát az Eufrátesz másik részén. És Babilon meg volt győződve, hogy úgyse tudnak átkelni az Eufráteszen, Bél Isten születésnapja van, nyugodtan tivornyázhatunk. És mi történt Dániel könyve 5. fejezete szerint? Hogy karcsapás nélkül bevették azon az éjszakán Babilont. Círus, a perzsák királya, a Babilon alatti Eufrátesz vizét szépen elterelte, csatornákat ásatott. Egy megfelelő időben, amikor kész volt a munkával, átterelte a vizet ezekbe a csatornákba. Szinte száraz lábbal átkeltek a katonái a kiszáradt Eufráteszen. Bevették a teljes részegségbe borult Babilont, és a Biblia ezt az ókori képet veszi elő, hogy a holnapunkról és a holnap utánunkról jövendőjön. A világunk is egyre részegebb. Már most nem fizikailag értem, mondjuk abban is igaz, hogy egyre nagyobb az alkoholfogyasztás, és az emberek belemenekülnek a részegségbe, de a világunk is egyre részegebb, óriási a technikai fejlődés, a műszaki haladás, meghódítjuk az űrt, a világot soha nem látott jövő elé állítjuk, egyre inkább részegebb a világ, és a világ úgy hiszi, hogy ha egyesül, akkor ez bevehetetlen, ez legyőzhetetlen. De amikor megtörténik ez a világegyesülés, megtörténik az Európai Egység, Transatlanti Egység, megtörténik az egész világegység, amelyben a vallások játsszák majd a nagy szerepet, nem is annyira a politikai erők, A hatodik angyal is kitöltötte az ő poharát a nagy folyóvízre, az Eufráteszre, és kiszáradt annak vize, hogy a napkelet felől jövő királyoknak útkészítessék. Most már csak két jelképet kell azonosítanunk, és kedves hallgatók, rögtön kimondhatom a végeredményt. Mit jelent az, hogy kiszáradt a víz? Ahogy kiszáradt ott az Eufrátesz vize, és Kűrosz meg tudta hódítani Babilont, mit jelent az, hogy a mikorunkban kiszárad az Eufrátesz vize? A mikorunk nagy egységtörekvései különös egységtörekvések, mert ezeket az egységtörekvéseket nem csupán a felsőbb erők akarják, hanem az embereket úgy manipulálják, hogy ez a nagy világegység, ez a nagy globalizációs és ökumenikus világegység úgy jön létre, minthogyha alulról szeretnék volna ezt az emberek, minthogyha az emberek maguk is azt látnák be, hogy a világot csak egy valami húzhatja ki a nehéz helyzetéből, ha a világegységesül. Akkor, amikor a világegységesül, mert egységesülni fog, és a világegység iszonyatos helyzetet állít elő, és Isten akkor elengedi a csapásokat, és jönnek a csapások erre a világegységre, akkor az emberek kezdik fölismerni, hogy ennek a világegységnek az égvilágon semmi alapja nincs, amit pedig ők akartak. És az emberek szembefordulnak ezzel a világegységgel. Az emberek szembefordulnak politikai erőkkel, egyházi erőkkel, mindennel szembefordulnak. Kiszárad az Eufrátesz, elveszíti a tömegbázisát a globalizáció. Ma ezt így mondanánk. Ma még ott tartunk, hogy ez a globalizáció építi a tömegbázisát. Úgy akarják feltüntetni, hogy minden embernek ez a szíve, vágya és óhaja, hogy csak hogy egység legyen, mert az egység fog bennünket kihúzni a rossz sorból. Amikor azonban jönnek a csapások, mindenki előtt nyilvánvaló lesz, hogy az egység semmit nem oldott meg, hanem az egység teremtette ezt az űrzavart, és kiszárad az Eufrátesz víz, amelynek mentén Babilon feküdt, tehát a világegység, a globalizáció elveszti a tömegbázisát, de most jön a lényeg, amit szeretnék mondani. Most jön a sárkány, a fenevad, a hamis próféta, és a világot arról akarja meggyőzni, hogy azért jöttek ezek a csapások, mert vannak olyan emberek, akik nem vesznek részt ebben a világegységben. És legyőzhetők ezek a csapások, ha azokat az embereket megsemmisítik, akik a világ megmentésének az akadályai. Kiszárad az Eufrátesz, tehát ez annyit jelent, hogy a világegység elveszíti ugyan a bázisát, de a becsapott és csalódott tömegeket ezek a hamis hitető erők újra beleviszik egy borzalmas dologba, hogy tegyék azokra a kezüket, akik szerintük okozói annak, hogy ez a világegység nem úgy valósult meg, ahogy ők eltervezték. Amikor az egész földön Krisztus igazi követőit ki akarják írtani, amire eddig nem volt példa. Arra volt példa, hogy keresztényeket üldöztek, arra is volt példa, hogy pár száz millió embert az inkvizíció mágiáira vittek 800 év alatt, arra is volt példa, hogy embereket kerékbe törtek, mágiára küldtek, stb. De arra, hogy az egész világon ki akarják írtani azokat az embereket, akik nem vesznek részt egy az egész világ által kezdeményezett világegységben, és jönnek a csapások, és nekik tulajdonítják a bajt, erre soha nem volt példa, és erre az igazságtalan, bérlázító és fertelmes dologra már valaki nem várhat. A napkelet felől jövő királyoknak útkészítetik. Egész pontos fordítás szerint itt az áll, hogy a királyoknak, akik jönnek napkelet felől. Tudnék, Jézus második eljövetelét az Ószövetség mindig úgy írja le, hogy Jézus keletről fog jönni. A Szent a Párán és a Témán felől jön, a Párán és a Témán a Sínai hegy és a Nébó hegy, tehát hogyha egy ószövetségi proféta jövendőlt arról, hogy eljön majd a megváltó másodszor, akkor mindig ilyen irányból jelezte az eljövetel, tehát ez keleti irány. A napkelet felől, vagy pontos fordítás szerint a királyoknak, akik jönnek napkelet felől, út készítetik. Pál apostol mondja az első tesszalonikai levél 4. fejezetében, hogy Jézus Krisztus riadóval, harsonával, arkangyal szózatával leszáll az égből, és követik mennyei angyalseregek. Jézus ekkor közbe kell, hogy avatkozzék. Egyrészt közbe kell, hogy avatkozzék azért, hogy megmentse az ártatlanul üldözötteket, akiknek az életére szinte már ráteszik a kezüket, olyan módon, ahogy a Sisera rátette szinte már a kezét Izraelre, olyan módon, ahogy szinte a Baál és Asera proféták Illésre rátették a kezüket. Tény és való, hogy a nap 23. órája 59. percében következik be Jézus eljövetele. Isten eddig figyel, vár és hallgat, de Jézus közbe fog lépni, azért fog közbe lépni, mert meg kell, hogy szabadítsa azokat, akik az ő igazi követői, képviselői, és akiknek az életére törnek. Másodszor, Jézusnak azért kell közbe lépni, mert itt már a Földön kezelhetetlen a helyzet. A Földön minden fölborul, iszonyú zűrzavar. Mire alapítom ezt, hogy ezt mondjam? Dániel könyve 12. fejezet első verse azt mondja, hogy olyan nyomorúságos idő lesz, mint amilyen nem volt mióta nép kezdett lenni a Földön. Ha valaki ide figyelt az elmúlt 10-15 percre, amit mondtam, az is föl tudja fogni, hogy mit jelent az, amikor becsapott emberek azok ellen fordulnak, akik becsapták őket, de azok egy újabb csalással meggyőzik őket, hogy nem is mi csaptunk be őket, hanem ők a felelősek, és forduljunk ellenük. Ez egy iszonyatos zűrzavar támaszt. Én mindig csak ahhoz tudom hasonlítani, amit az elmúlt években olyan sokat láttunk a televízióban, hogy amikor embereket becsapnak tömeges méretekben, embereknek elveszik a pénzüket, mondjuk a bankok, a legnagyobb tolvajok első helyezettjei. És ott tüntetnek azok az emberek a bankok előtt, hogy adják vissza a pénzünket. Mert ugye azt ígérték, hogy ők nem 10%-ot adnak, hanem 20 vagy 50 vagy nem tudom hány százalékot. Szerencsétlen emberek, nyugdíjasok betették a megtakarított pénzüket, és elúszott az összes pénzt, tehát lényegileg egy egész élet munkája elúszott. Milyen félelmetes dolog, amikor az emberek előtt lehull a hájog, de azt a hájogot újra gyorsan visszatapasztják, amikor az emberek megkeserednek, de alig, hogy megkeserednek, már beleviszik őket egy újabb vakvágányra. Nincs emberi szó, ami ezt leírhatná. Ez egy iszonyatos zűrzavar. És Jézus azért is avatkozik közbe, hogy egyáltalán a Földet megmentse. Mert a Földön olyan kezelhetetlen állapotok állnak be, amelyek azt a fenyegetést is magukban hordozzák, amit a Biblia egyébként tagad, tudnék azt, hogy nem az ember fogja kioltani itt az életet a Földön. Nem lesz hőhalál, nem lesz atomhalál, de annak a szélére fog sodródni az emberiség. Ezt már Dániel könyve 2. fejezetétől fogva, mint témát a Biblia kezeli. Jézusnak ezért is közbe kell avatkoznia. És most olvasom befejezésül a 7. csapás, hogy tulajdonképpen, amit mondtam, mennyire igaz, hogy a 7. csapásnál már annyira megrendül az egész Föld. Ki tudja, hogy itt milyen erők lépnek működésbe. Most is egy-két atomról, meg egy-két plutónium szállítmányról nem tudjuk, hogy hol van. Elvileg, mint a Szovjetunióból is kicsempésztek, adnak, vesznek. Most is levegőbe repülhetne a Föld, de mondom, Isten tartja vissza a szeleket. De amikor Isten nem tartja vissza a szeleket, hát akkor elvileg, ha csak napok kérdése is ez a dolog, elvileg az ember elkövethetne valami jóvá tehetetlen dolgot. Mert hogy mennyire a szakadék szélére sodródik a Föld, ezt a 7. csapás érzékelteti. A 7. angyal is kitöltötte az ő poharát a levegő égre, és nagy szózat jött ki a mennyei templomból, a királyi széktől, amely ezt mondta, meglett. És lettek zendülések, mennydörgések, villámlások, és lőn nagy földindulás, amilyen nem volt, mióta az emberek a Földön vannak, olyan földindulás, ilyen nagy. És a nagyváros három része szakadt, és a pogányok városai elestek, és a nagy Babilon megemlítetett az Isten előtt, hogy adjon annak inni az ő búsult haragja borának poharából. És minden sziget elmúlt, és hegyeket nem találtam többé, és nagy jégeső, mint egy-egy talentum szállt alá az égből az emberekre, és káromolták az Istent az emberek a jégeső csapásáért, mert azoknak csapása felette nagy. Hát milyen világállapot fog beállni, amikor olyan földindulás, a Biblia körülbelül 11 néhány alkalommal beszél a földindulásokról. A Biblia nagyon részletes proféciákat közöl a földindulások számának az erősödéséről. A legerősebb földindulás most lesz, és hogy a földrengéseknél is alap dolgok jönnek számításba, például a hűháztartás felborulása, hogy János apostol azt látta, hogy szigetek nincsenek, hegyek nincsenek, tehát az egész föld recseg, ropog, mozog. Mi az, hogy talentum nagyságú jégeső darabok hullanak alá az égből? A talentum ókori súlymérték. Volt szír talentum, palesztinai talentum, görög talentum, mindegyik más súlyt képviselt, de általában 34 kilótól 49 kilóig van egy talentum. De azt mondhatnám, hogy majdnem félmázsás jégdarabok zúdulnak a föld. Mi van itt? Mi van itt? Az egész föld haszna vehetetlenné válik, az egész föld újra kietlen és puszta lesz, a rossz topzódása elpusztítja az egész földet. De mondom, ez napok kérdése. Hogy Isten hogyan menekíti ki azokat az embereket, mert befejezésül mondom, ne felejtsük el, hogy hogy kezdődött a hét csapás. Emberek hálát adtak azért, hogy az Isten innen képes volt embereket megmenteni, az őket üldöző kezét lefogni, és őket megmenteni az örök életre. Hogyan lesz erre képes az Isten? Ebben a rejtelemben már a Biblia nem vezet be bennünket. Tudjuk jól, hogy Egyiptomot is érte 10 csapás. Tessenek el olvasni Mózes második könyvéből az egyiptomi 10 csapás. Hogyan mentette meg Isten a zsidókat? Jöttek a csapások, de a zsidók otthonait kikerülték. Ott nem volt békajárás, ott nem volt sáska, ott nem volt ez, nem volt az. Ez már az Isten titka. Az Isten nem csak a szeretet, nem csak az igazság, hanem Isten a mindenhatóság Istene is. Ebbe már bennünket a jelenések könyvese vezet be, hogy ezt Isten hogy fogja megoldani, de van erről egy nagyon érdekes ószövetségi jelképes bemutatás, Ezékiel könyve 9. fejezetében. Mindenkinek ajánlom ezt elolvasni. Az egyiptomi 10 csapás mellett talán a másik leghíresebb kijelentés. Öldöklő angyal megy végig a városon, és azt mondja, hogy azokat kíméld meg, azokat mentsd meg, akik Jeruzsálemben nyögnek és sóhajtoznak a városban található utálatosságok miatt. És azok az emberek nem haltak meg a babiloni csapásnál. De amit bizonyára mindenki ismer, ha ez Ezékiel 9-et, 2 Mózes elejét talán sokan nem ismerik, mindenki ismeri az özönvíz történetét. Ki tudta volna azt kitalálni, hogy Isten hogy menti meg ott azt a 8 embert? Az emberiség elveszett. Az emberiség a becsapható, a bűnnel szövetséget kötött emberiség elveszett. 120 évig ácsolta a bárkát Noé, az emberek nem hittek neki, kinevették, mint valaki hóbortos, megőrült embert, hogy mit csinál itt a bárkával, eső ugye odáig nem volt, és akkor egyszer csak 120 év után megerednek az ég csatornái föntről, a víznek forrásai alulról, és pár hét alatt az egész földet több kilométeres mélységben a vízözön maga alá temeti. De Isten gondoskodott arról, amit ma a tudósok ma is törik a fejüket, hogy lehetett olyan bárka ácsolására, hossza, szélessége, magassága elkészítésére rendeletet adni. Noé honnan tudta azt, hogy egy ilyen hatalmas vízáron milyen az a szerkezet, ami fenn fog tudni maradni? Hát ez éppen az a bárka volt, aminek a Biblia leírja a méreteit, amit a 20. század elejéig nem ért utol az emberiség, hogy akkora hajót tudjon létrehozni. Szóval Istennek van erre hatalma, semmi kétségünk nem lehet, hogy az az Isten, aki nekünk ezeket kijelentette, bepillantást enged a történelmünk holnapjába, holnap utánjába. Istennek lesz hatalma kimenekíteni az embereket. De most utalok vissza megint csak, mi volt a bevezető látomásban? Kinek az énekét énekelték azok, akik megmenekültek? Mózesnek az énekét, aki a Vörös-tengeren száraz lábbal átvezette a zsidó népet, a báránynak az énekét, aki a legnagyobb nyomorgattatást szenvedt el Jézus Krisztus a földi életében, és amikor énekelték Mózesnek és a báránynak az énekét, ezt mondták, nagyok és csodálatosak a te dolgaid, mindenható Úristen. Igazságosak és igazak a te útaid, ó szentek királya. Ki ne félne téged, és ki ne dicsőíteni a te nevedet, mert egyedül te vagy szent. Ez az ének rámutat arra, hogy lesz menekülés, mindannyiunk számára van bíztató jövőkép. Az a kérdés, amit nekem a rendszerváltásnál egy nyugdíjas föltett, hogy csak igennel és nemmel tessék válaszolni, lesz jobb jövő, vagy nem lesz jövő? Jobb jövő. Arra ma is csak azt tudom mondani, kedves hallgatók, hogy nem és igen. Csak ezt tudom mondani. Ha olyan értelemben mondjuk, hogy az emberiség hova jut, arra azt mondom, hogy nem, mert az emberiség így megy lefelé. És főleg akkor fog így menni lefelé, amikor az Isten elveszi a kezét. Erre egy határozott nemet mondok. Lesz jobb jövő? Nem. De miért teszem hozzá rögtön az igent? Mert mindannyiunknak a személyes választása az, hogy bár jobb jövő nem lesz, de hogyha mi megváltozunk a személyes életünkben, akkor Isten gondoskodik menekülésről, gondoskodik arról, hogy az életből az örök életbe átléphessen az ember. Vagyis Vörös Martival együtt mondom, lesz még egyszer ünnep a világon. Erről szólt a hét utolsó csapás. Köszönöm a figyelmet,